Na fut a szekér.
Igen.
Kaphatok egy fülest?
Hát, cseréljünk el. Tibi, itt egy füles, cseréljünk
de
el.
De neked is kell az.
Nekem nem kell füles,
de kell, mert nem hallod.
Annak kell, aki nem beszél a mikrofonban.
Annak kell, aki buzi.
Akkor nekem kell, én buzi
jó,
vagyok.
Jobb vagy, Feri.
Az ajtót.
Igen, nem is tudom. Dániel.
Hányadik adás van?
21.
Hú, én is 21-et számoltam. Illetve hogy számoltam, nem számoltam, hanem így a fél
akkor most 21
ez? Azon gondolkoztam. Most érzem meg az Árpádot, hogy nem kell kényszeresen mindig valami poén kezdeményt benyögni, hiszen úgyse nevetünk attól nagyobbat.
De jó, hogy az nem volt a fejem.
Az is poén, ha nincs poén szerintem.
Mint
egy fekete-fehér hirdetés a színes
magazinban. Dániel, te mindig ilyen magyaros voltál?
Egy szőlőcukor és egy kávé után.
Köszönjük, beindulnak az ilyen funkcióid. Köszöntenéd te a hallgatókat most?
Igen,
ezen, ezen a szépverőfényes napon. És
szeretem.
Egyben átvennéd a Pista belebeszélő, félbeszakító funkcióját.
És itt van pár gyerek, furcsák, érthetetlenek. Semmit
szerintem
nem csinálnak jól.
Miközben Göbölyös kollega abba hagyja az éneklést, szeretettel köszöntöm a hallgatókat az Égéstér 21. adásában.
Zász Dániel magyar hangja vagyok, Bende Tibor. Szeretettel köszönti a hallgatókat, csak nem halljuk, mert 2 kilométerre van a mikrofontól.
Mert ilyenkor nem ordít, mert még nem vette föl azt a fordulatszámot, azt a szellemi égést. Azt a,
rövidre
azt a
van csúszva a variátor.
Most akkor megint?
Neki nincsen variátorra, hát ő veszpás.
Állandó áttétellel megyek. Tehát szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Ez itt az Égéstér 21. adása.
Jó.
Itt van velem a stúdióban Bende Tibor, a Total Car ügyvezetője.
Aki miről fog beszélni? A dugódíjról.
A dugódíjról.
Amelynek van egy ilyen szerkesztőségi tervezete, amit még a Pap Tibi írt egy cikket fél éve, egy éve, másfél éve, nem tudom már, aminek mi volt a címe, pont most hivatkozott.
Kisfaszom nem kéne, persze.
Ja igen, a kisfaszom nem kéne, igen. Tehát munkanéven az a kúrjanak meg amennyivel akarnak, csak hagyjanak békén. Ugye a Pap Tibinek ez a bizonyos kisfaszom nem kéne című cikke arról szólt, hogy annyiféle sarc van az autózáson, amit beszedni, ellenőrizni, könyvelgetni sokkal többe kerül. Tehát, hogy ez így nem hatékony, hanem egyszerűen mondják meg, hogy a költségvetésben hány milliárd kell, azt osszák el az autósok vagy az autók számával, és mindenkit kúrjanak meg azzal az összeggel, és majd befizetjük, de ne kelljen ennyiféle dolgot fizetni. És nagyjából ez a véleményünk a dugódíjjal is, hiszen ez egy félrevivő elnevezés, hogy dugódíj, hiszen nem arra szolgál, hogy megszűnjön a dugó, hiszen azért olyan vészes dugók nincsenek, és nem biztos, hogy attól kisebb dugók lesznek.
Nem, ez olyannyira nem erre szolgál, hogy szinte nem is mondják ezt. Itt nagyjából arról van szó, hogy forráshiányos a főváros. Úgy tűnik, hogy az államtól nem számíthat több támogatásra a tömegközlekedés finanszírozására, amiről tudjuk, hogy nagyon rossz állapotban van. Ezért most ilyen jogcímkeresési kontest zajlik szerintem. És ezzel kapcsolatban nekem az első számú ötletem, hogy keressék meg Csontit, aki csak úgy hirdeti magát, hogy
kell a pénz.
Kell a pénz, így van.
Igen, ennyi. Egyébként tegnap beszélgettem pont egy vállalkozóval, aki mondta, hogy nem tudom már, hogy került szóba, csak ő is benne van a CED-ben. Ugye a CED, ez a Central European, minek a rövidítése, ott áll a Belgrád rakparton.
Ez egy kulturális központ, aminek egy nagyon érdekes ilyen kavics vagy CED-hal alakú építménye van, a közraktárak egyik épület.
Köszönjük, hogy ezt a szabatos elnevezést, a közraktárat tettek be. Biztos, hogy az, hát ezért örülök, hogy ezt
csináltad.
Viszont
most azért fog összedőlni, mert arra sincs pénz, hogy fűtsék, vagyis temperált hőmérséklet legyen, és ne fagyjon télen.
Na, de hogy miért nincs?
Azért, mert szerintem valami engedélyt nem kaptak meg talán,
nem.
De valaki jobban tudja mondani.
Nem, ő legalábbis azt mesélte nekem, bocsánat, büfiztem egyet, Göbölyös kollégával, ugye, aki arról fog majd mesélni, hogy most a Tungsramnál jártunk üzemlátogatáson, és a kísérletező ilyen tesztlaborjukat mutogatták, és halál érdekes volt, úgyhogy ebből még egy csomó érdekes cikket kihozunk, és majd megyünk oda autóizzót tesztelni, hogy most ne barkácsolni kéne egy 2-es golflámpával. Na, mindegy, szóval ő azt mesélte, ő ebben benne volt, neki nem tudom, az ő cégének ilyen 80-100 millió forintja áll abban az épületben, hogy ugye akartak ott ezekkel az épületekkel valamit kezdeni, ott ilyen puccosabb romkocsmák voltak, nem tudom, hogy Vizovicki érdekeltség volt-e, vagy Bad Beach, meg talán ilyen Butha Beach, nem tudom már, ilyen 3/4-es fehér nadrágban lődörgő 20-as IQ-jú tulkok, és meredező Melvin Bowie-jú csajok, ahogy a Tibi ezt mutatja, ő biztos nagy Bad Beach-es volt. Tibi, nagy Bad Beach-es voltál?
Őrületes Bad Beach-es voltam, a létezéséről sem tudtam eddig a pillanatig.
Persze, csak mondod, de te is ott flangáltál a 3/4-es fehér nadrágodban, ilyen pamplónai ízik, San Ferminnek öltözve. Igen. Szóval, hogy valamit ezzel akartak kezdeni, és kitalálták ezt a rehabilitációs programot, átépítés, nagyon extra, kortárs építészek, tényleg nagyon szépen dizájnolták, ez ritkaság, hogy Budapesten mernének hozzányúlni valami régieshez nálunk.
Igen, nálunk így attól fosunk nagyon. Dolgokat.
Lebontunk és építünk egy újat, de a moderntől rettegünk, mert Jézusom arra, mit mondanak a nyugdíjasok, hogy Úristen, ez nem szép. Bár új, bár a nyugdíjas ugye alapvetően szereti az újat, és az akkor automatikusan szép, de ez, na mindegy, szóval szépen megcsináltak, természetesen a fővárosnak nem volt pénze, ezért még a Demszkijék megállapodtak valami beruházó céggel, akit hívjuk, mit tudom én, Krapancsák és Bumburnyáknak, mert most nem jut eszembe neve, valami külföldi cég, akik ugye PPP konstrukcióban, ugye összeszedték rá a Dellát, és cserébe megkapták az üzemeltetési jogot, nem tudom, 20 évre. Hogy ez lenni szokott, mondjuk az M5-ös autópálya is így épült. Csak aztán a kormányváltásnál, illetve hát az önkormányzatváltásnál nyilván rájöttek a tarlóség, hogy hát ez így nem jó, hát ez így nem jó. És az a gond, hogy ők lehívták a bankgaranciát, tehát náluk van a zseton, ülnek a lóvén, és ez a kivitelező cég, tehát a Krapancsák és, illetve a beruházó Krapancsák és Bumburnyák már beperelte a fővárosi önkormányzatot, tehát nyilván egy kúria az mit fog ítélni, meg meddig fog húzódni a per, az a lényeg, hogy kiéheztetésre játszanak ilyenkor Tarlós Johnny és a fiúk, hogy tehát ez most már nem tudom, egy éve? Másfél éve?
Hát egy éve biztos, de inkább másfél.
Hogy ott kész van, azóta van egy csomó magyar cég, aki ottan dolgozott, kifizette a dolgozóit, kifizette utánuk az élő munka összes horror közterhét, hiszen össze-vissza ellenőrizték az építkezést, és áll benne nem tudom én 10, 20, 30, 100, 200 millió forintja, és akkor ez mindenkinek jó, mert úgy húzódnak a perek, és 1, 2, 3, 4 év után egyre nagyobb szarban lesznek mindezek a vállalkozók, mint a beruházó, és akkor már meg lehet velük egyezni, hogy jó, figyelj, kifizetjük a felét, és akkor már annak is örülni fog mindenki, hiszen már 20-szor tönkre ment, és már nem abban gondolkodik, amiben régen, de hanem tudom, hogy kap egy kis zsetont.
Igen, olyannyira perspektívikus ez a történet, hogyha valakinek mond valamit a Lágymányosi tüskecsarnok ügye, ez egy sportközpont.
Az is ilyen?
Hát hogyne. De egyetemi sportközpont, amit szerintem 10 éve szerkezetkészen hagynak, hogy gyűjtse az esővizet magában. Gyakorlatilag az épület teljesen elkészült. Az épületgépészet az már nem került be, talán behúzták a kábeleket, de nincsenek még bevakolva a falak, viszont az épület áll, nem tudni még meddig, és amikor néha befurakszik oda valamilyen elhagyott telkekre járó blog, akkor látni, hogy pusztul az épület, hát valószínűleg ez vár a CET csarnokra is, vagy a CET kulturális központra is, mert ahogy mondtuk, arra sincs pénz, hogy ezt a minimális tervszerű megelőző karbantartásnak is megfelelő fűtést, meg azt a minimumot, ami ahhoz kell, hogy ne romoljon az állag, azt sem tudják finanszírozni.
Akkor most térjünk vissza a dugodíjra.
Jó.
Ugyanis én abba megyek, hogy az ország a legtöbb pénzbeszedés mögé a legtöbb és legjobb ideológiákat gyártó országgá lépjünk elő. Tehát a trafipaxozás mögé oda tettük a közlekedésbiztonság ideológiáját, a dugódíj mögé oda tesszük a környezetvédelem ideológiáját, és minden mögé ideológiákat teszünk, és mi egy ilyen ideológiák országa leszünk.
De ezek nagyon szar ideológiák, tehát ez még jobban látni, mint a Mátyás király a füstpénzt környezetvédelmi okokra hivatkozva vezette volna be.
Hát sajnos ennyire futja. De majd, tehát edzünk, gyakorlunk, és akkor egyre jobb ideológiákat találunk mindenféle pénzbeszedés mögé. Szerintem ez...
De miért ez beszopja valaki?
Biztos.
De ismertek olyat, aki beszopja, hogy hű, most kisebb lesz a dugó, hogy ez azért kell a dugódíj?
Vagy azért kell 30-as táblánál trafipaxolni, mert vannak őrültek, akik ott 47-tel mennek. Hát óri!
Nem beszél a kínhagyott 30-as
táblánál. A kínhagy, persze, hát az a lényeg.
De egyébként a dugódíjjal kapcsolatban szerintem nem nagy poént lövök le azzal, hogy kezünkben egy tanulmány.
Több mint 1000 új munkatársat keresünk fejlesztés, szerszámgyártás, minőségbiztosítás és vállalatunk számos további területére. Audi Hungária. A jövő Győrben épül.
Amelynek az egyik legfontosabb állítása az, hogy Londonban, ahol 2003-ban vezették be a zsúfoltsági díjat, vagy behajtási díjat, ott ezt megelőzte egy nagyfokú tömegközlekedési infrastruktúra fejlesztés.
De bocs, Londonban csak a City, tehát a belváros, hogyha mondjuk Budapesten, nem is tudom a City minek feleltethető, meg Budapest első
kis körúton belül mondjuk
valami ilyesmi.
Ilyen ötlet is van egyébként, ez majd szerepel, illetve ez már szerepelt a tegnapi cikkünkben, hogyha a csütörtöki adást veszük alapul, hogy esetleg csak egy belső város részben érvényesítenék ezt a dugódíjat, vagy ott kezdenék el veszedni. Elég sok ötlet fut párhuzamosan, ebből is láthatjuk, hogy ez nem egy ilyen ma holnap megvalósuló dolog, de nem ez a lényeg, hanem hogy Londonban azután vezették be ezt az egyébként nem túl magas 5-8 font körüli egyszeri behajtási díjat, hogy áthatolhatatlanná váltak a fővárosi dugók. Nem tudom nektek mi a véleményetek, én elég szerencsés útvonalon közlekedem, de a tanulmány azt mondja, hogy az elmúlt néhány évben a gazdasági helyzet romlása és a benzinár emelkedése meghozta a várt hatást, és csökkentek a dugók a városban, csökkent a forgalom.
Igen, ezt én teljes mértékben alátámasztom, hogy én az agglomerációban járok be Budakeszi felől, és 2008-2009-ben még bő egy óra volt, amíg beértem dolgozni, és most ez ilyen 25 kötőjel 35 perc, attól függően, hogy éppen fel van a bontva a kapjút, vagy nincs.
Tehát igazából ez csak egy címke, ez a dugódíj. A probléma az többé-kevésbé megoldódott.
Hát kell a zseton, hát nyilvánvaló, hogy ez csak
kell egy... Jaj, milyen címke, zseton? Címlet, nem címke.
Igen, kell a pénzdíj.
Tök normális dolog. Tehát csak azt mondom én is, hogy simán itt szemtől szembe kúrjanak meg, bár azt is tudjuk, ugye, hogy most annyira nem szoktunk így ilyen közvetlen párt politizálni, de hogy jelentek meg erről kimutatások, hogy a jelenlegi kormánykoalíció népszerűsége most először esett egy kicsit vissza, hogy kiderült, hogy az első olyan adó, mi az Isten nyira az a sárga csekkadó?
Nem, még a banki tranzakciós.
Igen, hát ez az úgynevezett sárga csekkadó, ami közvetlenül érinti a polgárt. Valószínű nagyon sok olyan hülye ember van, akinek egyébként nem tűnik fel, hogy ez a sok mindenféle ezek a válságadók, hogy igazából azt is ő fizeti, tehát ha nem volt mérhető népszerűség csökkenés, viszont most ettől egyszerre csak lett, akkor aki abból indul ki, hogy a választópolgár nagy tömegében hülye, akkor annak igaza van, és akkor tényleg dugódíjnak kell hívni.
És hát van még egy probléma, ez ugye a BKV-ról egy elég régóta köztudott dolog, ezt legutóbb a smogriadók, a téli smogriadók idején írtuk le, hogy nincs olyan plusz járműkapacitásuk, amit üzembe lehetne állítani a megnövekedett terület kiszolgálására. Ez nem volt meg egyébként télen sem, amikor egyszerűen csak annyit tudtak tenni, hogy a reggeli menetrendet nyújtották el az ominózus smogriadó idején, hogy egy picit nagyobb legyen a keresztmetszete a BKV-nak, de nincs olyan, hogy mondjuk van 50 busz, amit még be lehet állítani a forgalomba, hanem az van, hogy a meglévő buszok robbannak le egymás után, tehát a dugódíjnak nincs előkészítve az infrastruktúra.
Tibi, csinálj, mint akarsz, csak a mikrofon ne tologasd.
Jó, nem tologatom, bocs. Ezt a tanulmányt próbálom meg megszerezni Danitól, mert ebben olvastam egy nagyon érdekes összeget.
Sajnos ezt a rádióhallgatók nem látták, ahol Tibor rákúszott mellel az asztalra, és próbált kétségbe esetten kapálódni a tanulmány után, de végül meglett.
Igen, megvan ez a csodálatos tanulmány, és ebben azt olvasom, hogy a londoni közlekedési vállalat 100 millió fontot költött az egész városban a forgalmi viszonyok és a belvárosi lakással rendelkezők életkörülményeinek javítására, amit azért én most nem óhajtanék forintba átszorozni, de én azt gondolom, hogy ez jelentősen...
400-zal meg kell szorozni.
Megszorzod 400-zal, igen, tehát ez az összeg, ami hiányzik ahhoz, hogy ez értelmes módon kezelve legyen.
A megközelítés fordított. Tehát nagyon egyszerűen arról van szó, hogy ők nem azért vezették be a dugódíjat, hogy pénzt szerezzenek, mert nincs is túl nagy haszon belőle egyelőre, nem is úgy állapították meg, hanem azért, hogy csökkenjen a forgalom, mi viszont pénzt szeretnénk belőle látni, aminek nincsenek meg a tárgyi feltételei. Tehát ez egy értelmezhetetlen.
Dániel, te most ebben benne vagy? Nem az volt valami ilyen szempont is, hogy a EU előírás, hogy legyen dugódi, és valami zsetonokat azért kapunk meg.
Van egy olyan vállalása még az előző városvezetési ciklusnak, hogy a 4-es metró építéséhez kapott támogatásokért cserébe bevezetünk valamilyen behajtási díjat, de ennek a részletei azért nem egyértelműek, tehát nem arról van szó például, hogy még egy meg sem épült 4-es metró birtokában, vagy ha úgy tetszik, mielőtt ezt átadnánk, bevezetünk valamit, ami elvileg a tömegközlekedés felé tolja az embereket. Úgyhogy úgy tudom, hogy ennek nincs is ennyire szigorúan lefektetve az összes részlete, talán határideje van, ez talán 2014, de azt nem hiszem, hogy mondjuk ezt úgy találták ki, hogy legyen dugódíj, mielőtt elkészül a 4-es metró, ez teljesen logikátlan lenne.
Hát,
Erre nagyon gyakran hivatkoznak egyébként.
De egyébként ez mennyire jó, hogy átveszünk egy működő rendszerből bizonyos részdolgokat, és azokat próbáljuk implementálni a mi kis szemétdombunkban. Ez olyan, körülbelül megveszünk a szkafander ruhát, beöltözünk, a biztonsági berendezéseket bekapcsoljuk, hát csak nekünk nincs hozzá űrhajónk.
Hát, hogy a logikai készlet háromszög lukában megpróbálod beleverni a négyszöget, és ha nem sikerül, veszel egy kalapácsot hozzá.
Hát meg a másik ugye, hogy ez egész dugódíjas ökörkedés, ez onnantól fogva volna egyáltalán bármennyire létjogosult, hogyha le lehetne tenni az autót valahova, ahol föl tudnál szállni arra a buszra, vagy metróra, vagy villamosra, ami jelen pillanatban nincs. Tehát az egész azon kezdődik, hogy és legyenek a város szélén ordinári nagy parkolók, helyjárató buszokkal, és amikor kiszálltam az autómból, tudom, hogy kimegyek a sor végére, ott 5 perc múlva föl tudok szállni a buszra, ami 4 perc alatt elvisz a metróhoz, ott felszállok a metróra, és 20 perc alatt a munkahelyemen vagyok, tök jó. De ez nincs.
Dani, mit csináltál le a Suzuki-ban tegnap?
Amikor volt itt Dead or Alive.
Hogy az volt?
A rádióban, persze.
Ja,
egyébként... fontos tudnunk egy-két dolgot, ezt légy Simon, Robert.
Igen, nem most az, a Bon Jovi együttes Want It Dead or Alive című számáról kevésbé akarok beszélni, hanem hogy egyfelől ugye a hetet indítottuk, illetve kedden volt a Göbi cikke a tehén elgázosításáról, és ott a kommentekben sok okosat mondtak az olvasók, de többek között volt egy zseniális duma, hogy valaki az 1.6-os Swiftjét gázosította, és hogy az 1.6-os Swiftet az Big Blocknak hívja.
És én azt mondtam, hogy az 1.3-os 8-szelepes perspektívájából az 1.6-os az valóban egy elérendő cél.
Na mindegy, tehát mit kerestél te autóban tegnap?
Szerintem ez valamilyen ilyen áthidalhatatlan logisztikai feladat volt, azt hiszem, hogy csomagokat szállított. Ja, igen, mert kempingezni megyünk csütörtökön.
Ja, hogy a Vespán nem lehet csomagokat vinni, mint egy vínon, ja, értem.
És kemping cuccokat gyűjtöttem össze, és vittem A-ból B-be, hát ez ilyen.
Na mindegy, és akkor egy piros lámpánál egyszerre csak a fejegység valahonnan az éterből összegyűjtött a Bon Jovi, John Bon Jovi.
Azt hiszem, hogy éppen megszűnő félben lévő kereskedelmi rádióban hangzott el, és...
ahol mi a Karatával egyébként jövő hétre ki vagyunk írva, mint helyettes műsorvezető kedre, elvileg mi vezetjük a bumerángot. Úgyhogy kérdeztem, a Szabó Zoltán, az Index kultúrovat vezetője volt ezen a Neo FM-es sajtótájékoztatón, és kérdeztem tőle, hogy akkor kihúzhatom-e a naptárból a jövő keddi elfoglaltságomat, hogy akkor nem 5-kor kell kelnem a változatosság kedvéért.
És végül is mi a válasz?
Azt mondta, hogy szerintem még elvegetál a cég egy ideig.
Na hát akkor majd hallgatunk titeket.
Jaj, de jó lesz. Hát Lali királyt mondjuk nem lehet pótolni, ezt mindenki tudja.
Ezt sajnos nem tudhatom, én általában a zenére összpontosítok, ha valahol elkezdnek beszélni, ott nyomom a skippet.
Hát főleg, hogyha Lali király. Hallottad már Lali király műsorát? A Lali király róla elnevezett műsorát.
Voltak ilyen depresszív időszakaim, amikor még én sem tudtam félreugni.
Öngyilkos akart lenni, hallgatta.
Az tényleg gyilkos. Ott nem kell öngyilkosnak lenned, mert az megöl.
Igen.
Tényleg. Haragatja
ez és szívatja. Ez egy nappali foglalkoztató mikrofonnal.
Fű öregem, az tényleg az igazi pusztítás volt. Na de, szóval álltál a Suzuki-val a pirosnál, felcsendült a...
De a live is már is
tényleg ez a Winkler-es nyűgyögés, az a mindennapjaink vele járója.
Blaze of Glory. És ezzel a nyűgyögéssel ezzel tud motorhangot is utánozni, Vespa sebességváltás.
És Vörös Istvánt a prognózisból.
És Vörös Istvánt a prognózisból.
Hát illetve meggyújtom már. Had a kutyát.
Igazán kapcsolatban azért azt érdemes megjegyezni.
Az melyik szám?
Hát ez a Hajsza közben.
Hajsza közben.
Azt én nem is
tudom. Vigyázz jól, mert az a látszó hídom. Ja nem, az nem. Hajsza közben minden a mélybe húz.
De ezt nem. Adjátok már előtt.
Bárki bármit mondhat rólam, de te számíthatsz rám.
Úristen.
Szoktunk énekelni menet közben itt a szerkesztőségi napokban.
De csak retrót.
Csak retrót.
Hát mit, fluort, amit nem?
Azt nem. Ott benne a rendszer.
Ez. Bunkók vagyunk, és nem ismerik. És akkor megszólalta a Bon Jovi Dead or Alive. I'm a cowboy, I'm still horse I ride. Igen?
Morning, morning, dead or alive.
Ez a test rádió most.
Igen. Mert tudod, az, hogyha a műsorvezető énekel, akkor jogdíjmentes. Akkor nem kell fizetni, ez egy nagyon alacsony költségvetésű rádió.
És mielőtt végképp elkapcsolnám.
Most hallgassák meg Bon Jovit, hanem Want It Dead or Alive-ot, és mindenki óvatosan halkít, hiszen tudják, hogy jön ez a gitárintro.
Robertnek van egy Katica Bogoras elektromos gitárja, azért ehhez hozzá kell adni azt,
hogy... A szerkesztőségben.
Van, így van. Van hozzá zenei kíséret is, így azért sokkal illetőbb, amit csinálunk.
Nagyon nehéz egy torokkal egy 12 húros akusztikus gitárt imitálni, ez tényleg, ezt aláírom. Lehet, hogy nem is felismerhető.
Nem, szinti részeket meg dobokat szoktunk aláírni.
Mindegy, és akkor megszólalt a pirosnál, és akkor mi történt?
Semmi, az történt, hogy nem tudtam elindulni, mert átelőttem a kocsisor, viszont úgy éreztem, hogy kompenzál az élet azért, hogy autóznom kell. Kilógattam a diplomata kék Suzuki-ból az alkaromat, ami hozzáégett a kaszniihoz, mert persze 38 fok volt, de közben szólt a zene. Mi ez, ami...
Tanulság, szép az élet?
Nem, tanulság, tilos autóba ülni.
Hát örülök, hogy ez a történet, ez most igaz, hogy ez csak ilyen kámui értelemben volt történet, tehát ez egyfajta ilyen lelki utazás volt inkább. Hát mondjuk a dugóban egyébként testi utazásról nem is nagyon lehet szó, tehát tényleg
tehát,
csak lélekben halad
a témánkhoz, vannak gócpontok a városban, ahol csúcsidőben sokkal nehezebb átjutni máshol, de a dolog mértéke nem olyan, mint mondjuk Londonban vagy Oszlóban, ahol ismert ilyen behajtási díjrendszerek működnek, vagyis tehát Magyarországon nem ez motiválja.
Oszlóban van ilyen?
Igen, állítólag igen.
Norvégiában annyira nagyon próbálják kinyalni a közlekedők seggét, hogy én egyszer Trondheimben voltam, ami Norvégiának egy meglehetős északi városa, tehát a,
az éves fa templom.
Északi partján van, nem, a Slavolinában van.
Nem, van ott is.
Ott is van egy ezer éves fa templom, egy nagyon szép gótikus.
Ez volt az az út, amikor még oda küzdöttétek magatokat a szakadó esőben valamikor, és nagyon
nem, az éjszaka volt, és nagyon összevesztünk a Zsófival.
Jaj, Zsófival voltatok?
Persze, 6600 kilométert motoroztunk, 16.
Motorral?
Igen, persze.
Jézus,
a fjordvidéken, nemzeti parkokon át, Norvégia gyönyörű.
Hány fok volt?
Hát, nappal szerintem olyan 16, éjszaka meg olyan 0-2.
Ez nyár volt?
Nyár, persze.
Azért, ha valaki szeret fázni, megtalálja a módját, hogy bármikor hódolhasson szenvedélyére.
Norvégiáért még megfagyni is érdemes, tényleg annyira gyönyörű helyek vannak ott, hogy... Na és akkor eljutottunk Trondheimbe, de azon zárom, hogy éjszaka volt, sütött ránk a hold, és ilyen fensíkon mentünk 30 percen keresztül nyílegyenesen, és a Zsófi nagyon haragudott rám, és így utólag azt mondom, hogy igaza volt, mert nekem csak az lebegett a szemem előtt, hogy kudarc élménnyel térnénk haza a kitűzött Trondheimet, azt kihagynánk és előbb fordulnánk vissza.
Ó, oh, és ezért aztán elmentetek egészen Trondheim. Ja,
és hajnali 4-re érkeztünk meg, és egy benzinkút parkolójában aludtunk.
És ha tudnád, hogyan?
Hát felütöttük a sátrat, és ott még valamilyen ilyen Volkswagen mikrobuszos társaság.
Figyelj, én nem akarlak elkeseríteni, és Zsófit végképp nem, de tudod, milyen szép Norvégia vonattal? Tehát leszállsz Oszlóban, és utána elmész vonat olyan, hogy de lefosod a bokát.
Ez nem mehet ott a
fűszerében. A hegyek között megy, és olyan, hogy körülbelül percenként látsz egy ilyen mini Niagarát, tehát rengeteg vizes, és ugye hol Norvégia az egyetlen ország, amelyik kizárólag vízi energiából tudja fedezni az elektromos áram szükségletét.
Ott
és
álljunk.
És ezek nagyon festői vízesések, ráadásul arról nem beszélve, hogy ugye a Statoil révén ugye rengeteg északi tengeri Brent olajuk van, ami...
Én ezt akartam mondani, hogy fedezhetik ők vízenergiából előállított elektromos áramból is, de hát olyan...
Nem véletlen, hogy nem lépnek be az EU-ba, hiszen mi a fenér, nem kellenek nekik kohéziós alapok, hiszen az egész ország egy átkozott kohéziós alap, szóval nagyon szép vonattal is. Na mindegy, és Trondheimben akkor ti biztos nem láttátok, van biciklis lift.
Nem, az tényleg nem.
Van egy olyan, van a Trondheimben egy domb, és ők preferálják azt, vagy hát támogatják, hogy minél többen biciklizzenek, de mi van, hogyha egy norvégnak elveszi a kedvét a domb? A városnak van egy ilyen felsőbb része,
hát az baj.
És ott van egy ilyen sífelvonó féle ilyen szírszar, beleakasztod a biciklit és fölhúz a dombra, nehogy véletlen megizzadj. És
tehát
a végén...
keréken mész föl?
Keréken mész föl, úgy vontad föl ez a
ez tök jó
cucc.
Lehet.
Persze,
ezt hogy kipróbálnám. Tök jó. Én Bergenben emlékszem valamilyen ilyen libegőszerűségre, ami a...
Bergenben is voltatok? Az összes ilyen nagy black metal helyszínt meglátogattátok Norvégiában?
Igen, bár nem ez volt.
Zsófikám, itt lőtte szét az egyik mélyhemes a másik fejét, így fűtt
az ilyen kis öböl van, ahova halászhajók térnek vissza, és piros, sárga, zöld, kék, mindenféle színű fa homlokzatú házak vannak, és az egész ház sor ott az öbölben így dől balra.
Oh.
Az egész struktúra ilyen, kicsit megvan dőlve, nyilván nem ez volt az eredeti szándék, de áll, és ez egy ilyen műemlék, és gyönyörű.
Hmm. És voltatok Trondheimben a Rosenborg stadionban?
Nem.
Tudod, hogy ez egy nagy labdarúgó ereklye.
Persze, is imádom a focit, ez vicc volt, de... tehát Trondheimről azért azt kell tudni, hogy megérkeztünk, ott egy picit vitatkoztunk, felkeltünk az alvásra.
Nem tudom képzelni a vitatkozást, a Zsófi azt mondta, hogy Dani, ebből elegem van. Erre azt mondtad, ó, drágám, oké, akkor megfordulunk.
Nem, aztán azon röhögtünk, hogy eljutottunk ahhoz a rohadt fa templomhoz, ami 1000 éves, és tényleg ez minden...
Trondheim belterületén van?
Igen, szerintem ez egy központi helyen van. Eljutottunk oda, lefotózkodtunk, és így indultunk haza. Tehát és még aznap lenyomtunk 400 kilométert, és hát Norvégiáról azt kell tudni, hogy ott, ahogy a németek próbálkoznak visszatartani az embereket az autózástól bizonyos városaikban, ahol elvileg bevezetik majd a 30-as sebességkorlátozást, Norvégiában általános, hogy nagyon lassan lehet hajtani. Tehát az autópályák egy részén, amelyek egyébként zömmel nyílegyenesek, van néhány 110-es szakasz, egyébként meg 90-nel lehet menni az autópályán, az országúton 70-nel, és mindenhol vannak sebességellenőrző kamerák, és ezt úgy képzeld el, hogy amikor egy totál kihalt helyen motorozol, és picit úgy meghúznád a gázt, hogy történjen valami, akkor látod, hogy jön a kamera, majd lelassítasz, elhúz melletted egy autó, akit kiszednek egy totál kihalt faluban a következő állomásnál a semmiből előbukkanó rendőrök. Tehát ott nagyon-nagyon strikt módon kezelik a
közlekedést. Nem mondom, hogy olyan mérhetetlen nagy kedvet csináltál Norvégiához.
Norvégia természeti.
Veszpával kell menni.
Ismer meg Norvégiát, műsorunkat hallották.
Utazási magazinunk.
Ez itt az égéstér.
Én még egy, amíg annak a kiváló Snob magazinnak a színeiben voltam ott, ilyen utazási jellegű magazin, és fotós kollégával, a Krasznéval leszálltunk a repülőtéren, és megállapítottuk, hogy a napi díjunk egy fél pizzára elég egész pontosan.
Igen, igen, ilyen élményünk nekünk is volt. Tehát eleve abban gondolkodtunk, hogy ahol annyiba kerül a benzin literje, mint náluk most, és ez mondjuk 4 vagy 5 évvel ezelőtt volt, ott mi szállásra egészen biztosan nem költhetünk, vagy ha igen, az is egy ilyen nagyon-nagyon egyszerű kemping lehet maximum. Szállodájárakat.
Ezért mentetek egy ennyire hideg helyre, hogy akkor legalább tétje is legyen.
De igazából sátrazni jó. Meg a küzdés a cél maga, tehát hogy...
Miért nem bunyóztak itt a pasírtam ezen utcában? Újságot
olvastam?
Nem, ez madács, ember tragédiája.
Ez nem. Majd megmutató.
Cél a küzdés maga. Igen. Elnézést fordítva mondtam, a lényeg az ugyanez. Itt maga az utazás volt az óriási élmény, és cserébe vállaltuk ezeket a nehézségeket.
Tibi azt mondta, hogy vannak rettenetesen népszerűtlen ötletei, de van annál népszerűtlenebb ötleted a dugódíjjal kapcsolatban, mint hogy simán kúrjanak meg minket, hiszen arról szól az egész, hogy kell a pénz.
Van, igen, persze, van. Nekem egy régóta dédelgetett veszőparipám ez a budapesti üzemanyag felár. És szerintem a dugódíj az önmagában, ez tipikusan egy olyan, ami mindenkinek rossz, kivéve annak, aki miatt a dugó van, tehát aki ott lakik benne a városban, és már közelül is autóval megy el, és ott parkolóért keres, nem tudom micsoda, ők nem fizetik, hiszen ott laknak, viszont mindenki más, akinek dolga volna is termelni
a GDP-t. A dugódíjat ne fizetnék a budapestiért.
Hát most ez van, hogy és mindenkinek be kell fizetni, kivéve, aki ott lakik, meg mert hogy ők azt már a fizetős hiszem. Parkolással is ki van.
Miért tennének ilyen kivételeket? Hát itt Budapesten van a legtöbb autó, ha kell a zseton, nyilván azokat kúrják meg. Vagyis minket.
Hogy mennél akkor a saját autóddal?
Ne keressünk logikát ebben.
Pénzt fizetek, úgyhogy befizettem azt a 2-es számú súlyadót.
És hány választót veszítenél el ezzel, Robert?
Hát most eléggé vesztenek, tehát...
Most már mindegy.
Nyilván most amúgy is mindegy, reméljük a Dembski nem jön vissza.
Tehát... De az összes ilyen dolgot ezért utálom, tehát hoznak egy smog riadó tervet, vagy nem tudom micsodát, mert volt az igazságos páros páron, az kész mindenkire vonatkozik, kivéve a Karottát, akinek Toyota Priusza van, rá egyedül nem vonatkozik, mindenki
meg rám, mert az én kugárom, meg ugye OT rendszám azzal is.
Ja, meg rád, igen.
Meg rám, mert én segédmotorkerékpárral közlekedem.
Oké.
Okay. A Göbi meg valahogy megtalálja.
Tehát akkor senkire nem vonatkozott, kivéve rám. Aki szerettem volna bejönni, dolgozni.
Várjál, neked is két autód van így a családban, a Merci meg a Bimmer.
Igen, két autó van. 9-21, igen, páros páratlan, hát tehát én erre voltam berendezkedve. De ez a rendszer megszűnt, hanem most már helyette az van, hogy a fekete matricával egyáltalán nem jöhetsz be a városba.
Fekete és piros matricával.
Fekete és piros matricával, és nekem két fekete matricás autóm van, tehát megint az van, hogy mindenki oda jár kell, ahova akar, kivéve a Bende Tibit, aki nem megy sehova, mert van két öreg autója, amin fekete matrica van, hiába van bármilyen rendszám rajta. Na és ez a dugódi is pont ilyen. És azon gondolkodtam, hogy hogyan lehetne még jobban pokollá tenni a budapesti lakosokét, és akkor ugrod be a budapesti és Pest megyei üzemanyag felár. Ugyanis tankolni mindenkinek kell, ezzel jövedéki adó, áfa, mi minden extra bevételre lehetne szerteni, semmi más nem kell csinálni, csak Budapesten és Pest megyébe 150 forintos literenkénti felárat bevezetni.
Ne vegyél vissza, Tibor, 200-at mondtál még.
200.
Igen, most már puhul egyébként.
És a benzinturizmus.
Egyébként, de az már nem éri meg. Tehát hogy oké, hogy van egy 80 literes autóinkat,
most csak teljesen mellékesen, amíg Tibi ezt elmondja, addig azért elmesélem, hogy a hallgatóinkat megnyugtathatom, hogy amikor Tibi az értekezleten hétfőn ezt az elképzelését bejelentette, akkor rettenetes népharag söpört el. Tehát igazából ezt szerkesztőségen belül nagyon súlyosan azonnal leszavaztuk, hiszen rengeteg bivajerős ellenérv kínálkozik a budapesti benzinfelár ellen.
És Pest megyei úgy szól.
És Pest megyei, Tibi, és Pest megyei.
Hát és az egyik legfontosabb ellenérve az, hogy ahol Magyarországon kitalálnak egy szabályt, ott rögtön kitalálják az ellenszerét is. Tehát ugyanez a helyzet a rokkant kártyákkal is. Szerintem több embernek van illegálisan rokkant kártyája, mint ahányan jogosultak.
Persze.
Itt nyilván több embernek lenne benzinmentessége ilyen-olyan lakcím bejelentések miatt, akár így határozzuk meg, akár úgy, mint ahányan valóban ott élnének, ahol be vannak jelentve.
De várjál...
És néhányan meg elmennének Pest megye határán túlra tankolni, mert egy nagyobb üzemanyagtartályú autónál ez 200.
Jó, tehát akkor ezt kezeljék egy természettudományos kuriózumként Bende Tibornak. Ez az ötlete, ez egy érdekes felvetés. Én mindenképpen javaslom, hogy legyen dugódi plusz. Tehát két duplán kúrjanak meg, DP, ahogy a pornó szakmában mondják.
Szerintem ez jót tenne, ugyanis az van, hogy tényleg meggondolnád, hogy hol mész autóval, mert hogyha mindent, tehát heti egyszer tankolsz, és azt a plusz 260 kilométert, ami a legközelebb nem Pest megyei benzinkútra el tudsz menni, azt a 2x1 óra ácsorgást kifele a városból, meg befelé, oda menni, megtankolni, visszajönni, és már hiányzik 15 liter.
Ne is törődjenek vele, ne is törődjenek, mi már ezt 8-szor hallgatjuk a héten, nem de baj, minket nem se baj. Győzött még, meg ne aggódjon egyáltalán a kedves hallgató, ott a rádiókészülékek előtt, mi pedig áttérünk a lámpamérésekre, ugyanis 2 hete volt az, hogy a Pap TV-vel éjszakáig benn maradtatok a
hát kicsit több, mint 2 hete, mert még télen terveztük, hogy megcsináljuk ezt az izzó tesztet, amikor begyűjtünk mindenféle izzót, és egy adott lámpatestővel beszerelve fényerősséget mérünk, megnézzük tényleg 50%-kal vagy 90%-kal jobbak-e ezek az izzók, amit így hirdetnek. Csak addig totoljáztunk, hogy nyár lett, és már 4 órakor nem tudtuk megcsinálni a mérést, úgyhogy egyik nap éjfélig bent kellett maradjunk a szerkesztőségbe.
Meg kell várni egy ilyen teszttel a tavaszi napfordulót, vagy a nyári napfordulót, tehát a leghosszabb éjszaka, amikor még 9:30-kor is világos 21. van.
Körülbelül ezt csináltuk, igen. Körülbelül ezt csináltuk, de eljött a sötét, a szerkesztőségi tárgyalót laboratóriummá alakítottuk, építettünk egy mérőberendezést, definiáltuk a szabályokat, és megcsináltuk az izzótesztet. Nagyon sokan olvasták.
Egy 2-es golf lámpáját belehebrákolva egy kartondobozba.
Igen, ez volt a mérőeszköz.
Ehhez képest most jártunk a Tungsram Váci úti központjában, és ott megtekintettük, olyan szívesen mondanám, hogy igazából ugyanez van nekik is, csak nagyba, de azért ez egy kicsit túlzás volna.
Annyira túlzás lenne, hogy én ahogy beléptem oda, rögtön úgy éreztem, hogy ez itt a nirvána. Tehát ez az, amire én egész életemben vágytam. Egy tesztlabor, tök sötét, nagyon sok lámpatest, professzionális fénymérő.
Nem irigylem azért a Göbi életét. Egész életében valaki arra vágyott, hogy legyen egy tök sötét szabályos, nagyon sok lámpatest.
Professzionális lámpatest, forgató és mozgató berendezés.
Ahogy igen, mert a lámpafet is is.
De olyan hát volt, mint egy planetárium. Olyan cuccok voltak, olyan állványok.
Anyósom Aladdinnak nevezett, amikor megismerkedtem vele, illetve a lányával, mert a akkori autómban hetente kicseréltem a lámpatestet, és így teszteltem, hogy melyik világít jól. Ezért begyűjtöttem nagyon sok utángyártott és eredeti lámpatestet az autóba.
Köve és Aladdin.
És ezt felajánlottam egyébként nagy képűen a tungsramosoknak, hogy behozok egy pár lámpatestet én is az ő kollekciójukhoz, de úgy nagyjából...
Elfogadták a segítségen?
Hát kinevettek.
Ezután megmutatták a saját lámpatest kollekciójukat, ami körülbelül egy 20 méter hosszú falon
padlótuk. Ez úgy történt, hogy mondtam, hogy szívesen elhozom az enyémet, és akkor egy lépést hátralépett egy mérnökember, elhúzott egy függönyt, körülbelül ilyen 35 méter hosszon, és körülbelül 500 lámpatest volt ott, amit egyébként le is fényképeztünk majd. Lát, hogy borzasztó sok lámpatest, és akkor elindult a találgatás. Ez mi lehet? Punto. Ez mi? Ford, ez Focus, ez BMW, ez Mercedes. És ott volt borzasztó sok lámpatest, és mondták, hogy ők ebben a fényforrásokat tesztelik, és akkor megmutatták a berendezést is, amivel tesztelik.
Mert hogy ők nem autógyáraknak gyártanak, hanem lámpagyáraknak.
Így van, így van.
Lámpagyáraknak? És a lámpagyárak azok nem az autógyártók beszállítói?
De igen, csak de nem a BMW-től kapják a igényeket, hanem a Visteon?
Valeo, Hella, Automotive Lighting.
A legfontosabb dolog, ami engem érdekel, hogy ők hisznek a Xenon hatású H4-es izzóban?
Hisznek, tudják, hogy azt el lehet adni.
Tudják, hogy el lehet adni, igen.
Tehát műszaki vagy pénzügyi értelemben?
Műszaki, szigorúan.
Az a baj, nekünk olyan pontosan elmagyarázták, hogy most azt nem tudom visszaadni, és kevesebbet meg nem szeretnék róla mondani, majd írunk erről Írunk erről az újságban. Nagyon érdekes volt egyébként, amit
ott... A cliffhanger befejezése ennek az epizódnak.
Igen, de nagyon érdekes volt, amit elmondtak. Nagyon érdekes volt, amit elmondtak, és ezeket a mérő berendezéseket, meg a valós labor körülményeket ott megnézni, ez tényleg maga volt a Kánaán.
Tehát azt képzeld el, hogy mondjuk le van rakva két azonos lámpa, mondjuk egy jobb és egy bal Fiesta lámpa, az egyikben egy, mit tudom én, egy Osram H4-es izzó, vagy mit néztek?
Nem, csak sajátokat hasonlítottak.
Csak sajátokat hasonlítottak, ez a kétféle sajátot, és körülbelül hogy tényleg egy legalább 20, de inkább 25 méterre.
Pontosan 25 méterre.
Pontosan 25 méterre volt egy vetítővászon, amin ilyen piros, az nem, az lézer.
Lézer volt. Lézer.
Ilyen piros lézercsíkok voltak rá felfestve, és aztán nem tudom, mert akkor nekem pont egy... Felfestve, igen.
Lézercintezővel állítják be a vetített képet, és a vetített kép több pontján tudnak hajszál pontosan mérni, ugyanis ez a berendezés, ami tartja a lámpatestet, ez ilyen tized fokokat tud elmozdulni, és a számítógéppel pozícionálják, és egy adott pontnak bármelyik részét, egy adott mérőpontra a vetített kép bármelyik részét oda tudják tenni, úgyhogy mozgatják a lámpatestet.
Erre mi cliffhangernek azért még egyet, azt megtudtuk, hogy mi a MP million per...
PPM. Product per million.
Product per million, hogy milyen gyártás technikai tűré, tehát hogy mondjuk 1 millió izzóból hány lehet rossz, és te mondtad nekik, hogy gépészeti elemeknél ez mennyi, és ez mennyi?
Én azt mondtam, hogy gépészeti elemeknél lehet ez 500 környékén.
Az 1 millióból 500.
Az még egy tökéletesen elfogadott, az azt jelenti, hogy a beépítéskor megmérik, és ha 1 millióból 500 tűrésen kívül van, akkor az még egy jó beszállítónak minősül.
Akkor most tippeljetek, hogy a lámpagyártásban mennyi ez a PPM?
PPM. Product per million.
Tehát hány ilyen H4-es izzó lehet rossz 1 millióból? Különben óriás hiszti van.
Hát szerintem néhány tucat. Nem?
Tibi?
Szerintem egy kicsit több, de 100 alatt.
10 alatt, ugye?
Azt mondta, 10 környékén, de egy-egyre törekednek. Tehát azt jelenti, hogy ilyen 7-9 product per million, azaz, hogy 7-9 darab lehet 1 millióból rossz. És ezt úgy nézik, hogy nem a beépítés pillanatában, mint a gépészeti elemeket, hanem beépítve egy az, és még egy idő intervallumot mellé téve. Magyarul és azt mondják, hogy mondjuk beépítéstől számított 2 hónapig még.
És én kérdeztem is tőlük, hogy és akkor mi van, hogyha mondjuk, mert ugye konkrétan a General Electric az mindenhová gyárt mindent, és a gyártásuk nagy része egyébként Magyarországon van, bár van valami mexikói, meg két amerikai üzemük is, de mondjuk sanszos, hogy valamelyik ilyen alap halogén izzójuk, mondjuk egy akármilyen H4-es ugye Indiába kerül, és akkor, mint nem tudom, Punjab alsón, hogyha valaki egy Marutival kiég a hátsó lámpája, és ez véletlenül márka szervizben derül ki, mert ez egy viszonylag új autó, akkor azt konkrétan lejelentik, és a hibás darabot elküldik Budapestre, ahol itt a Tungsram General Electric Dr. House-a előtt áll a nagy feladat, hogy ez mi az Isten nyilától égett ki vajon, hogy akkor ez valami milyen gyártási anomáliára utal.
És akkor erre mondták, hogy nekik egy olyan felkészült laboruk van, ahol nem csak fizikailag tudják, hanem kémiailag is megvizsgálni az izzót.
Azt hittem, hogy így mentálisan.
Hogy mitől éget ki, tehát hogy a gáztartalma belül, a búrán belül megfelelő volt, a megfelelően volt összerakva, illetve az izzószál anyagvizsgálatát elvégzik, hogy megfelelő volt-e. És azt is meg tudják állapítani, esetleg túlfeszültséget kapott, vagy pedig egyéb dolgok.
Ez olyan, mint annak én a kajlacsoki papírcsomagolásának a belső felén az a hirdetés, hogy várjuk a fogyasztói észrevételeket, és mindig azon gondolkodtam, hogy van, aki leül és ír egy levelet a kajlacsoki gyárnak, vagy a csoki gyárnak, aki ezt a kajlatípusú csokit gyártotta, hogy ő neki mi a véleménye a csokiról, tehát mondjuk kiég egy izzó a kocsidban, és azt visszaküldöd.
Hát ez kiveszik neked a szervizet.
Nem az ember küldi, hanem a márka szerviz. Tehát a márka szerviznek kötelessége. Márka szerviz
berakta, megvette, stb.
De ez egy kis százalék azért az autóknak.
Hát, ugye, hogyha tizet jelentenek le egy millióból, tehát 2 szárnyegyű lesz, akkor már nem boldogok. Úgyhogy valószínűleg kevés. Mindenesetre érdekes, hogy egy viszonylag kis értékű szerkezeti elemnél ilyen nagy, ilyen afterworköt csinálnak, utómunkálatokat, meg minőségbiztosítás, meg stb.
Tehát ennél könnyebben teszt tapasztalathoz nem juthatnak, nem? Tehát elemi érdekük, nem csak az imázsuk miatt, hanem azért is, mert egy meghibásodott izzó az egy nagyon érdekes dolog lett a kutatásfejlesztési részlegnek.
És az is nagyon érdekes volt. Föltettem a hülye kérdést, amit Szikora Robinak, hogy például mit jelent a csikidam.
És kiábrándító válasz, csikidam.
Igen, hogy ez kiderült, hogy mindenki ezt kérdezi tőle. Úgyhogy ugye a Szikora Robi kérdés az számomra a tungsramnál az volt, hogy mit jelent a tungsram.
Mit jelent?
És azt tudjátok?
Hát én tudom, mert ott voltam.
Én nem tudom.
Akkor jó, akkor ez nem annyira köztudott, mert úgy tűnt, mintha rajtam kívül mindenki tudta volna.
Ezt mondjuk el. Nem mondjuk el?
De elmondjuk. Mondjad, hogy a tung...
Ugye a Wolfram angol elnevezése az tungsten.
Tungsten.
Honnan jött a tungs, és a Wolfram német elnevezésből a ram vége van.
Tungsram. Is szállítunk.
Hát...
Valami, és az Osramban is valószínű, az Osram ízben
összerakott szó, de szerintem nagyon, nagyon jó, nem? Tungsram. És egyébként én azt kérdeztem meg, hogy megtartják-e a Tungsram márkanevet, mert volt egy idő, amikor azt lehetett hallani, hogy GE néven fogják forgalmazni
a
izéket.
És létezik még a Tungsram márkanevet?
Pontosan létezik, mert rájöttek, hogy ugye ez egy nagyon jó bevezetett márkanév volt, és nagyon sok országban ez egy nagyon elismert név, minőségi, nem csak itt nálunk, hanem például igen. Dél-Afrikában, meg ilyesmiket mondtak ott nekünk. Úgyhogy ezt mindenképpen megtartják, és hogyha az épület tetejére néztünk, fel is volt írva a GE és Tungsram.
Bár szerintem ez egy kicsit azért el volt túlozva, tehát hogy a Tungsram az nem egy ilyen márkanév, hogy bárki így azt mondja, hogy oh, hanem hogy a Tungsram az mindig egy viszonylag olcsóbb cucc volt, ami azért nem egy gagyi. Tehát egy ilyen megbízható
De Nyugat-Európában valóban a tungsramok általában olcsóbbak. Én azt hiszem Franciaországban láttam.
Biztosak vagytok ebben?
Én úgy gondolnám, igen.
Miben?
Tehát, hogy a Philips az például drágább.
Abban a kontextusban, ahol vannak kínai ízók is, ott nyilván nem a legolcsóbb, de mondjuk adott esetben ott, ahol csak ilyen alsó minőségi vágással.
Azért mondom, hogy vannak alatta a kínaiak, aminél a rosszabb tudja, mi lesz a vége, a betekered a foglalatba. Van a Tungsram, aminek lehet, hogy nincs akkora fénye, mint valami nagyon fancy Philipsnek, és akkor vannak a Philips és társai, akik meg drágábbak, de hát te, amikor ott vagy a villanyász osztályon, akkor arra gondolsz, hogy most akkor nem költök el mégse háromszor annyit villanykörtére, hanem itt van ez a Tungsram, ami már a nagypapának is milyen remekül világította a klozetot.
Ez egy jó név szerintem, nekem jó képzetek vannak a fejemben.
Ja, jó dolgoznak a marketingeseik.
Na jó, és akkor még mai témáink közé tartozik. Egész eddig tudtam tartogatni ezt a nagyon érdekes témát, hogy miközben ott ebben a nagyon érdekes sötét kamrában fogtuk egymás kezét romantikusan, miközben lézerre festegettük a falat, közben hívott a mester, akit ugye nem nevezhetek néven, hiszen első autószerelőm, aki közölte a Kugárral kapcsolatban, hogy persze minden izé, de hogy ő nem kíván szerepelni, tehát mi is volt a munkaneve a múltkor?
Pityu? Volt valamilyen snasz neve.
Mindegy, hívjuk csak simán a mesternek, akit korábban Prince-nek hívtak. Szóval fölhívott azzal az örvendetes dologgal, hogy hát ugye ő volt az, aki azt még nem mondtam, hogy a hétvégén mentünk a Kugárral egy 400 kilométert, most ezúttal az autópálya teszt volt, és olyan rendes, tehát nem óra szerint, hanem GPS-re mérve ilyen 130-140 között, hogy vajon a nagyobb tempót hogy bírja, és nagyon furcsa módon nem viselkedett egyáltalán ilyen hisztis veterán autó módjára, tehát nem volt ilyen Jézusom, ez mizörög, Jézusom, itt minyunyog, Úristen, megy föl a vízhőfok, mi villog, stb. Volt azért egy nagyon érdekes anomália, ugye ti tudjátok, hogy a rádió antennája micsoda egy poltergeist a Kugárnak, hogy azon minden autószerelő megfeküdt, hogy össze-vissza föllemegy menet közben, mikor megy az autó, akkor hol kijön, hol visszamegy. Most már úgy csinálta, hogy a nénikém, a nagynénikém, a telkem belült az autóba, hogy én milyen érdekes, és a kulcs az benn volt a házban, tehát igazából nem volt rajta gyújtás, tekergette a kormányt, és a kormány tekergetés ritmusába jött-ment az antenna. Majd amikor kivittem a mesterhez, akit korábban Prince-nek hívtak, a Kugárt hétfő reggel, akkor már odáig jutott, hogy mutattam neki, hogy ott az autó, és nézd az antennát, hogy melyen teljesen Krisztin szinten van. Na mindegy, és ő volt az, aki azt mondta, amikor rögtön az elém, amikor megcsinálta a váltóját és a fékét, mi van, Tibi, tornázol?
SMS-t költem.
Ja, és hogy ne nyú, menjen bele a... Ó, Tibi, te mekkora egy profi vagy. Szóval ő volt az, aki Aki azt mondta, hogy a kugárnak nem az a baj, ami látszik, hanem ami nem látszik, hogy ez a tálca, ami az esővizet elvezetné, és ott van a szélvédő alatt a motorháztető felé, hogy ez valószínű lyukacsossával rohadva, és ott befolyik a víz a műszerfalhoz, és ez okozza ezt a sokféle zárlatot. Most hívott, hogy igazából nagyon rozsdás, de nem lukas, kicseréljék el.
Igen.
Persze. Persze, hogy igen, már megvan az új tálca, tehát megjöttek a cuccaim, a Holly porlasztó, az AOD kittel, és a...
Mi az AOD?
Nem AOD-nek hívják a váltómat?
Hát én nem tudom.
AOD, azt hiszem, így hívják a váltómat. Szóval, tehát, hogy ahhoz a váltóhoz, nem tudom, ez egy ilyen porlasztónál mit raknak ahhoz, hogy van abban egy manó, aki kopácsol, vagy micsoda, és ez tudja, hogy kell porlasztani egy AOD váltóhoz. Megjött az, megjött a fogaskerekes vezérlés, a blablabla, csak most ugye a mester, akit korábban Prince-nek hívtak, azzal hívott fel, hogy nem elég a magam baja, hogy ugye a délelőttem elment a Tungsram látogatása, aztán gyorsan most a Göbivel belapátoltunk egy kétfogásos kínait 18,6 perc alatt, és akkor még jövünk égést erezni, és akkor még menjek ki hozzá, bár annyira nem lakik messze, szépen robogozzak ki, és most akkor nézzem meg, azt meg kell nézni. Van az a szerelő, aki szereti az interakciót, ugye? Tehát, hogy igénylik az, hogy te ott legyél, nézz rá egy ilyen szétrohadt fosra, és mondd azt, amit már mondtál korábban, igen, cserélje ki, csak azért nézd meg. Úgyhogy kimegyek fegyelmezetten még a délután során.
Ilyen diadalittosan néz olyankor, hogy látod, mit találtam. Már a csatorna tisztító, aki két évente vissza kell, hogy jöjjön. Ő szokta mondani azt, hogy hát szarmeló, de valakinek ezt is el kell végeznie, és aztán előveszi a csőgörényt, 14 méter hosszan bedugja a lefolyóba, és kihúz belőle egy ilyen maréknyi gyökeret, és akkor úgy néz ránk, mintha...
Gyökeret?
Igen.
Mint egy gyökeret szartok?
Nem, gyökérben is van a csatornálom. Ja. Egy kicsit logikusabb magyarázat, bár kétségtelenül elfogadható lenne az is, amit te mondtál.
De jó volt.
De a diadalitas tekintet ebből a lényeg. Tehát, igen, hogy a szakember, amikor
sokkal jobb, hogyha benyomod a 16 méter csőgörényt, és a végén nem gyökeret tartasz a tulajdonos orrára, hanem tényleg a saját cuccait, hogy tessék, ez a sok fan szőrzed, ezt mind maga vedli. Mondja az ács úr, vedlik a maga segge, vagy ez itt segszőr, úgy, ja, hogy a csajáé, ez a világosabb, ez Zsófi asszony segszőre? Az ács úr. Hát ugye, szar meló, de azért érdekes dolgokat talál az ember. Mi mindent megtudok emberekről? Nagyon. Azt hittem, hogy erre fog kifutni.
Talán kanyolgunk vissza. Fantáziája ennyire élénk.
Úgy érzed, hogy jó csőgörényes lenne belőlem?
Az biztos, hogy jó lenne a marketing, mert ha a legnagyobb káosz közepén ezt előadnád, akkor bármennyi pénzt ki tud. Egyébként csőgörényesnek lenni az egy nagyon-nagyon jó elfoglaltság üzleti szempontból, mert 20-30 perc alatt és néhány dicsérő szó után keresel mondjuk 16 000 forintot.
Ugye, ismerjük azért a Lidi tébajt, nem? Hogy amikor az ember a Lidiben vesz valamit, és vannak ezek az iparcikkek a Lidinél, egyszer volt csőgörény. És ne tudjátok meg, hogy a lelki erő, tehát mekkora lelki erő, hogy ne vegyek egy csőgörényt, hiszen ki tudja, mitől 6 000-ért.
Ez az a beginner verzió. Azt kézitekerővel kell hajtani, és az nem egy gép, meg nem is hosszú. Hát mindegy.
Mindegy, de gondoltam, hogy...
Igazából ez a...
Te profi csőgörényes vagy?
Nem, a csőgörényes. Profi eldugult csatorna tulajdonos vagyok.
A csőgörényes azért nagyon hálás dolog, mint a cukrász, annak mindig jó illata van, és mindig finom sütiket osztogan. A csőgörényes az utolsó reménységed a drága csempe leverése a falról.
Igen, tehát van egy olyan pillanat, előtt, amikor már boldogan fizetsz ki neki.
Igen, és 16 000, de nagyon jó.
Fel is van ragasztva Kaszás Zsolt neve a WC tartályra otthon nálunk, és csak hívnunk kell. Már felülragasztottuk egyszer a korábbi matricát, mert barátságunk örök.
A csőgörényes barátom!
Ez a csőgörényes.
Jártak együtt csörözni?
Közös programok még nem voltak.
Képzeld el, ugye ezt a olvasóink talán nem tudják, de Dániel a szerkesztőségnek azon tagja, akire igazából illik a decens kifejezés. Tehát Zsófival sétálgattunk vasárnap délután, ismerőseinkkel találkoztunk, meglátogattuk nagyszüleiket, és akkor elképzelem, tudod, de nagyon tüktik Zás Dániel és Zsófi a Veszpával, vagy nem tudom, valami nagyon tüktik, például a Swift-tel beállítanak a nagyszüleikhez, akik csupa ilyen karótnyelt illető, tehát ilyen, a nagymama az ilyen nagyon...
Kezét csókolom, nagymama,
ő pedig csőgörényes barátom, Zoli, gyere, Zoli, a csókolom, Nincs a dugulás, addig elfoglalom magam, míg jön a kávé.
Lenne egy nagyon jó fejember egyébként. Remélem, soha többé nem találkozunk, de ezt ő is reméltette. Ő mindig így búcsúzik, hogy remélem, hogy nem találkozunk többet, mert kétségtelenül kellemes volt az időtöltés. Tehát tényleg egy nagyon-nagyon jó fej, vicces ember, de egy ilyen szakmához az elengedhetetlen. Tehát dugulva töltöd az életedet, és a csatorna a te kibontakozásod útja.
Szóval. Ez olyan, mint Dr. Wilner Haring Péter, proktológus főorvos, aki kedvenc sztorim, többiek ismerik, hát ha a hallgatók még nem, hogy egyszer az Indexnél volt egy ilyen barter hirdetés, a Telki Magánkórház hirdette magát, és menedzser szűréssel fizetett, tehát minden Index dolgozó, nem tudom, egy 5 éve lehetett, ez kapott egy teljes körű menedzser szűrés, kakit is kellett vinni.
Kiszűrték, belőttetek a menedzser.
Pisilli elég volt a helyszínen. Volt, aki azt mondta, hogy ő neki pedig a segélyben nem turkálnak, én meg azt mondtam, hogy ha egyszer már kifizettem, öregem, én kérek mindent, bementem a proktológiára, akkor még nem tudtam, mi lesz, akkor még nem neveztük el Dr. Wilner Haringot Kula bácsinak, tehát föl kellett feküdni valami nadrág letol, és én akkor még ilyen urológiai segturkáláson se voltam, tehát igazából összehasonlítási alapom sem volt, tehát az én végbelem addig rendeltetésszerűen működött, kizárólag kifelé jöttek rajta dolgok, és azok is általában ilyen lágyak voltak és krémesek. Ezzel szemben a Dr. Wilner Haring Péter konkrétan egy tölcsért dugott a seggembe. Azt nem tudom, hogy ezt hívják a végbéltükrözésnek, mert egy monitoron nézték a fejleményeket, de ahhoz lekapcsolták a villanyt, és akkor az ott, hogy lekapcsolták a villanyt, gondolom bedugtak a seggembe valami ilyen mikrokamerát, vagy nem tudom, és lekapcsolták a villanyt, ekkor Dr. Wilner Haring rikkantott egyet, hogy szabad a csók, ott volt még rajta kívül 3 nővér, én nagyon jól éreztem magam, letoltgatjával egy tölcsérrel a seggemben.
Gondolom, a azért segített, hogy jól érez magad.
Nem, a jó érzésemben az segített, hogy utána mentem az urológiára, ugye sorba az ember vitte a leleteit, egyre több lelet volt.
És felismertek a
felvételek alapján magad. Nem, Winklerül, ez az a... Nem, ránéztek arra a seggbelsőre.
Nagy fekete lyukra.
Igen, Winklerül, és utána az tartom, igen, tényleg, nem. Hanem akkor éreztem jól magam, amikor az volt az igazi segbeturkálás, azt hiszem a prostata vizsgálat vagy mi, amit egyébként nagyon hiányolok is, a mostan is vannak ilyen üzemorvosi vizsgálatok, és nem volt segturkászás, igaz Tibi? Te is vártad volna, és nem volt, hanem ilyen ultrahanggal.
Én ebből föl vagyok mentve, nekem nem olyan rég volt egy vastagbél tükrözése, erről szívesen beszélek.
Ez így van? Neked is tölcsért nyomtak a seggedbe?
Nem, nekem nem tölcsér volt, hanem egy nagyjából 2 méter hosszú fekete cső, a végén egy lámpával és egy kamerával.
Endoszkop.
Király volt. Mindenkinek melegen ajánlom, a felnőtté válás egyik nagyon fontos mérföldkő, hogy ezen túl kell esni.
És mit érzel olyankor, mint egy alien? Te érzed a tekergését a cuccnak?
Azt nem érzed, csak azt a kb. 6 liter levegőt, amit a testedbe pumpálnak abból a nyílásból, ami...
Pumpálnak beléd, de miért? Igen.
Hát azért, mert akkor válik így szét annyira rendszer, hogy így látszon. Tehát, hogy nem érted, tehát, hogy lássák azt.
Ja, mert addig csak a kakiban dugja előre, és egy kicsit lélegzethez jusson a szonda.
Előtte repülősó.
Ja, hogy nincs ott kaki.
Ilyesmi nincs. Ne, semmi ilyesmi nincsen.
Repülősó, azért nem az ájult ember térítik magához?
Keserűsó, bocsánat, keserűsó. Ez olyan, mint a...
Milyen jó, hogy a Tibi nem orvos, tudod? Akkor véletlenül tudod.
Neked is ajánlom egyébként, Robert, hogy menjél és próbáld ki. Vastagbéltükrözést. Tehát mondom, ez egy cirka 2 méteres fekete cső, és mondjuk, hogy bemész, így lapozgatják, hogy vékony zöld, vékony sárga, rövid piros, vékony sárga, vékony zöld, hosszú fekete, és amikor azt kiveszi így az összes cső közül, hogy elkezdesz gyanakodni, hogy valami nem lesz jó. És tényleg. Tehát egy ilyen 60 körüli újsúra testalkatú nővér volt, egy ugyanilyen doktornénivel.
De azok jók, mert igazából hentes kell a feladatra, nekem ne rettegje, hogy jaj Istenem, nem fáj, aztán végig még levágja a ceruzát.
Nem vágták le a ceruzán. Viszont az egésznek a legérdekesebb része az, amikor kijössz, és az addig belét pumpált, és kiszívni nem sikerült levegő, az mindenképpen távozni akar a lehető legrövidebb irányba.
Ja, akkor az a lényeg, hogy akár aki szembe jön, akkor azonnal vegyél elő egy 1000-est, és ajánlj fel fingó verseny. Na, fingó verseny, mehet? Gyertem, ide a zseton, nem?
De.
Ugye?
A 21. égéstér.
Ja, most nem, csak erről az jutott eszembe, hogy a Tibinek elővették a megfelelő csövet, hogy egyszer volt egy orsavazásom. Még egyszer nyomakodtam egy csajjal, akinek valami fülorgégész volt az apja, és akkoriban valahogy nem kaptam levegőt, vagy nem is tudom mitől, de mindegy.
Szóval emlékszem, a hangyasav.
A hangyasav.
Ú, az kemény volt.
Neked is csináltad?
Nem, de te mesélted, hetekig volt erről szó, hogy úristen és a hangyasav, úristen és a hangyasav.
Igen, és hogy valahogy sose tudtam kifújni az orrom rendesen, és mondta, hogy hát akkor menjek el a faterhoz, elmentem a faterhoz, az meg mondta,
az, aki így fogadott maga, az, aki a lányommal van. Na, üljön ide le.
Igen, hát de ilyen részletekre már nem emlékszem, de hogy belenézett és mondta, hogy hát így van valami orkagyló, valami porc, nem tudom micsoda, ami ott be van szűkülve, már nem tudom mitől. Hú, hát akkor ez egy kicsit, mert nem tudom, valahogy olyan finomabban mondta ezt a savazást, tehát azt hiszem, nem folyt benne konkrétan a sav szó. Azt ottan így bekenjük valami, mondom, jó. És akkor egy nagyon aggasztó a hosszú ilyen krompálcát szedett elő, aminek a végére egy ilyen fülpiszkáló, egy ilyen vatta csomóra rakták ezt a dolgot, ami lehet, hogy akkor már elhangzott a hangyasav kifejezés, de én nem vettem komolyan.
Hát hangya kis állat, ezt lenyomod.
És akkor, mint egy ilyen tenger alatt járó gépész, elkezdte nyomni így az orromba ezt a rendszer, de így, mintha egy többször, tehát amikor tudod, így utána nyúl, még betolja, tehát mintha az agyamba tolta volna, akkor egy olyan fájdalmat éreztem, mintha egy Mike Tyson kúrt volna orrba, és így taknyom nyálam egybefolyt, és alig láttam, és rettenetesen fájt, de akkor hál' Isten ezzel véget is ért a kezelés, kihúzta, és azóta tökre jó kapok levegőt mindkét orjukamon. Tehát mindenkinek ajánlom azt az orkagyló savazást. Maga az eljárás nem azért megyünk oda, mert élvezzük, hanem a
természettudományos érdeklődésünk vezérel, illetve aki nem akar levegőt kapni, én például ilyen áron semmiképpen nem szeretnék, az nem is kell, hogy oda.
Na de várjál, én még nem fejeztem be a segturkálást, tehát hogy igazából az volt benne a jó, hogy amikor utána átmentem a sima prostata turkálásra, és azt mondta a nővér, hogy hát ez most sajnos fájni fog, és én mondom, ajjajjajjajjaj, hajoljak le, jó, sanalala. És akkor vártam, hogy na, mi van, köszönjük, végeztünk. És mondom, ez fáj, ennyit tudsz? Menj át a szomszédba kulabához, az egy tölcsért nyom a seggedbe, pajtikám, akkor majd megtudod, mi az az igazi fájdalom. Hát ennyit már az autózás, motorozás, gyaloglás és közlekedés világából.
Nekem a Dubodi után közvetlenül a proktológia előtt eszembe jutott, hogy hány munkahelyet teremt az Audi Székesfehérvárban. Remélem sokat.
Ez honnan jutott eszedbe?
Audi. Győrben.
Győrben, igen. Nem tudom, csak úgy
beugrott, és az is hülyeség volt.
Nem, mert tényleg teremt.
De nem Székesfehérváron.
De Győrben.
Igen. De Győrben viszont igen.
Viszont hallásra.
Több mint 1000 új munkatársat keresünk fejlesztés, szerszámgyártás, minőségbiztosítás és vállalatunk számos további területére. Audi Hungária. A jövő Győrben épül.